A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Somos Csabával, a Nemzeti Énekkar karigazgatójával, és az első részben felelevenítettük, hogy amellett, hogy idén 40 éves a Nemzeti Énekkar, még egyéb kerekévfordulók is vannak, és hát én egy kicsit leragadtam annál, hogy Somos Csaba 10 éve vezeti a Nemzeti Énekkart, és hát arról kérdezgettem itt folyamatosan, hogy hogy érzi, mennyit sikerült az álmaiból, a terveiből megvalósítani, és most hogy érzi magát, bár ez utóbbi kérdésre még nem adott választ, majd még mindjárt visszatérünk rá. És aztán utána folytattuk a 40 évvel, és azzal, hogy sajnálatos módon, vagy igazából ez csak a változás miatt van, hogy mindig változik minden, és különböző időszakokban éppen más-más a sikeres. Talán az acapella éneklésnek nincs akkora reneszánsza, mint mondjuk akár Kodá idejében volt, de hát azóta eltelt egy pár évtized. Viszont, és ez volt talán az utolsó mondata, hogy mindent megtesznek azért, hogy ezt az acapella, tehát zenekari kíséret nélkül előadott kórusműveket igenis próbáljanak, ahol csak lehet mutassák meg, hát ha elkapják vele a közönséget, és én azt gondolom, hogy igen, tehát ha megfelelő avatott előadók egy megfelelő környezetben hihetetlenül tudnak hatni. És ez mondjuk az is kell, hogy a környezet egy kicsit bevonza. És akkor itt a következő kérdésem, ezek szerint akkor a legmegfelelőbb helyszín egy acapella előadott nagy kórusműnek egy különleges templom mondjuk, aminek eleve a maga az épület ad egy olyan hangulatot, hogy könnyebben befogadható, vagy ez már nem így van?
Azért egyházi repertoár esetében így van ez most is. Szóval onnantól fogva, hogy az ember egy ilyen helyre belép, más lelkülettel énekel Rachmaninov vesperást, Johann Sebastian Bach kantátáit, zenéit, vagy egyéb motettákat, másképpen is szólal meg, és másmilyen lelki világon énekli az ember ugyanezt egy száraz művelődési háznak a termében.
Értem. Tehát akkor ezek szerint a különböző előadó helyek is meghatározzák egyébként azt, hogy éppen hogy...
Hogyne.
Hogy szól. De ez egyébként az énekesekre is hat, ugyanúgy, mint a nézőkre, vagy a hallgatóságra?
Oda-vissza, így van. A templomoknak az akusztikája az valahogy összefonódik azzal, hogy azokra a művekre, amelyeket liturgikus pillanatokban mutattak be, vagy mutatnak be, az ott szép, ott szól jól, ott tud az ember lelkileg belehelyezkedni, és ott tudja szépen, szép hangon és jó akusztikában megmutatni.
Bár egyébként a MIPAK koncertterme, azt gondolom, hogy hát egy csoda. Tehát én ott a építést követően voltam egy ilyen sajtóbejáráson, és ott megmutatták, hogy mi mindent tud az a terem. Hogy ott a vonós négyestől a komplett nemzeti filharmonikusok plusz énekkarral együtt is minden ugyanúgy tud szólni, és az ugyanúgy szól, az valóban úgy van, hogy úgy van kialakítva az akusztika, hogy minden működjön abban a zseniális teremben. Ez egyébként mit ad hozzá az önök munkájához?
Rengeteget, és nagyon jó a felvetés, mert egyrészt nagyon szerencsések vagyunk, hogy nekünk ott van az otthonunk, a MIPA-val közösen rengeteget dolgozunk, és hogy partnerek vagyunk, ott van az otthonunk a zenekarnak is, és az énekarnak is, de mondok nagyon eltérő példákat. Pont a COVID alatt, amikor először 15-20-as létszámban énekelhettünk, ez már a vége felé volt a COVID-nak, akkor közönség nélkül, tehát streamelt előadástban énekelhettünk a kollégákkal a acapella hangversenyt. Nem is dirigáltam, hanem a szólamvezető kollégáim irányították ezeket a produkciókat. Nagyon-nagyon izgalmas érzés. Ja, bocsánat, nem mondtam a lényeget, tehát 4x20 ember lépett fel, negyedeltük az énekarnak a létszámát, és 4 különböző blokkot adtak elő a kollégáim a kiváló szólamvezetőim vezetésével, és úgy szólt a terem, mint egy templom lett volna. Egyházi darabok voltak főleg abban a műsorba állítva, akkor úgy szólt a MIPA, mint egy templom. De aztán mondhatok egy másik példát, hogy amikor meg mondjuk a Wagner napokon éneklünk és játszunk, tényleg nagyon nagy létszámban, akkor meg megkockázhatatom, hogy tényleg a MIPA olyan, mint Bayreuth, amit Wagner elképzelt, hogy az a létszám, az a gigantikus előadói apparátus, amihez zenekari árok, és ugye az is van a műpában, és az emeletek, a karzat, a különböző szintek, ahol az énekar, hogyha oda is be van rendezve, már pedig például a Parsifalt úgy szoktuk előadni, hogy minden szinten énekesek vannak, az valami mennyei akusztikai élmény.
Tehát akkor sikerül ki is használni.
Így van. Sikerül, és tudatosan is használjuk ezt a nagy dolgot, hogy mi ott lehetünk, és a műpában sokat koncertezhetünk.
Melyek most a nemzetének első számú feladatai? Ugye 40 éves, gondolom most több a figyelem, és még mindig nem az ünnepi koncertekről beszélek. Csak hogy milyen fontos feladatai vannak még az énekarnak, vagy most idén az ünnepléssel együtt az a feladat, hogy ezt az ünnepet még ünnepibbé tenni a közönség számára különleges produkciókkal.
Az ünnepi hangverseny sorozaton kívül évek óta van egy nagyon fontos irányunk, missziónk, amiben a zenekarral és Vasegyi György főzenei igazgató úr vezetésével francia romantikus operákat mutatunk be. Nagyon érdekes szerzőktől, ezeket lemezre is vesszük, és az elmúlt években ilyen volt Felician David Herculanum operája, vagy Iszkirálya című opera, és ezt folytatjuk az elkövetkezendő időszakban is. Nagyon nagy siker volt az elmúlt években, minden nemzetközi kritika szerint a legszebb felvételek így kerültek most ki, tehát rengeteg díjat is nyertek ezek a CD-k. Tehát ez egy nagyon fontos irány a zenekarral együtt közösen, és természetesen a külső felkérések mellett a saját rendezésű hangversenyeink a Pásztri bérlet, ami tényleg az énekar 40. jubileumi évére bazíroz, és azon alapszik, de egyéb más felkéréseket is nagyon szívesen veszünk. Most például majd Pécsre utazunk, ahol az ottani Kodály központban, ami szintén egy nagyon nagyszerű koncertterem, Verdi Aidáját fogjuk énekelni egymás után kétszer. Az majd a Pannon Filharmonikus zenekarra lesz.
Tehát ez a másik együttműködés, ami
igen,
nagyon fontos,
másik
amiről beszéltünk,
igen,
hogy van önökre igény máshonnan is. Na hát akkor annyiszor előjön ez az ünnepi koncert sorozat, hogy muszáj erről is beszélni, már csak azért is, mert hogyha valaki esetleg nem hallott volna erről, hogy lesz, és mondjuk érdeklődik a kórus muzsika, vagy a kórus éneklés iránt, illetve szereti a kórus műveket, meg szívesen hallgatna mondjuk ritkábban játszott, vagy ritkábban énekelt műveket, vagy éppen imádja Kodályt, és mondjuk Kodály műveket akar hallani. Nekem úgy tűnik, hogy szinte minden lesz most a repertoárban, de talán kiemelném, ha már itt a kerek évfordulókat emlegetjük, az ön elődjének a 80. születésnapja alkalmából rendezett koncertet, vagy megrendezendő koncertet. Erről beszéljen néhány mondatot.
Október 31-én kerül sorra erre a nagyon szép hangversenyre, amit Antal Mátyás Karnagy úr fog dirigálni. Nagyon érdekes a műsor, hiszen Haydn 80. szimfóniája mellett felcsendül Stravinsky Zsoltár szimfóniája és Bartók kantata profánája, amit egyébként ő sokszor dirigált az együttesek élén. Én azt gondolom, hogy nem véletlen ez a választás, mind a daraboknak a üzenete és az, ami a darabokon keresztül átadható a közönség számára, ez egy nagyon szép alkalom lesz. Az első hangverseny ezt a műsort fogja megmutatni.
Ezt a műsort egyébként Antal Mátyás találta ki magának? Tehát ez úgy szólt felé a felkérés, hogy akkor találja is,
lényegében,
hogy mit...
Lényegében igen.
Tehát egy jutalomjáték is így a születésnapja alkalmából.
Igen.
Ez tényleg izgalmas. Na és akkor önbefolytottam a szót, tehát hogy is utána?
A második Pásztri bérletes hangversenyünk a kapella, illetve kevés hangszerrel megszólaltatható zongora és oboa kíséretével fűszerezett hangverseny lesz. Itt nagyon izgalmas darabokat fogunk énekelni. Lesz köztük magyar bemutató, és lesz közte olyan budapesti bemutató, mely egy holland zeneszerző Willem Jetztől származik. A kompozíciójának címe Il Viaggio Italiano, így az egész koncert ezt a fedőnevet kapta, vagy ebbe a tematikába próbáltunk még egyéb darabokat keresni, hogy itáliai utazások. És ebbe az utazásokba egyébként beletartozik az énekarnak az utazásai is, és a kicsit tágabb értelembe vett kalandozás Európán belül, például Itáliába.
Ez a kalandozás, ez azt jelenti, hogy itt akár egymástól nagyon távolinak tűnő zenei stílusokat szólaltatnak meg, olyan zeneszerzőket, akiket véletlenül se tennének egy csokorba, de összeköti őket mondjuk ez a gondolatiság?
Ez esetben most nem annyira, hanem most inkább tényleg a viaggio, tehát abból a szóból, hogy az utazás vette egy kicsit kezébe a hatalmat, vagy ilyen szempontok szerint válogattunk a darabok között. Morton Lauritzentől, Jonathan Duff-tól, akinek egy nagyon izgalmas kettős kórusra és zongorára írott darabját fogjuk megszólaltatni, The Passing of the Year címmel, az évek múlásával kapcsolatos ciklusát. És a hangverseny legvégén lesz egy kakukktojás, ami nem szorosan az utazás témájához, vagy az itáliai utazásokhoz tartozik, de a szerző nagyon kedves az énekar számára, és 10 éve várunk arra, hogy bemutassuk ezt a darabot, szóval őszbemutató lesz, Zsoltár sorok címmel, amelyet Belser Matyó Tamás írt, még az énekar 30. fennállására, és ez sajnos az akkor nem történt meg ez a bemutató, úgyhogy 10 év csúszással végre előadhatjuk ezt a nagyon-nagyon szép produkciót.
Hát ez több kérdést felvet. Tehát ha a Nemzeti Énekkarnak írodott ez a mű, azóta azért nem mutatta be senki, mert hogy azt mondta a szerző, hogy ezt a Nemzeti Énekkar énekli, vagy senki, először, vagy pedig nincs is akkora énekkar, amelyik mondjuk talán a mű előírásai szerint muszáj egy 80 fős kórusnak megszólaltatni ezt.
Valóban nagyon nagy létszámra írta Belser Matyó Tamás a darabot, és konkrétan a mi együttesünk kvalitásaira és ismervén jól az együttest gondolt az íráskor, és hát persze örülünk, hogy más nem vett elő, nem mondom, hogy más nem tudná megszólaltatni, de ebben nekünk nagyon nagy jártasságunk van az ilyen sok szólamú műveknek a megszólaltatásában, úgyhogy most kihasználva az énekarunk tulajdonságait és jellegzetességeit, már el is kezdtük ennek a tanulását.
Ha már itt kortársakról beszélünk, és ugye élő kortársak, vagy hát kortárs zeneszerzőnek számító régebbi, és itt az nagy idézőjelbe tenném a régebbit, mondjuk 100 éven belüli, vagy 150 éven belüli zeneszerzők. Az idei repertoárban főként ez a fajta modern vonulat lesz megfigyelhető, vagy azért pont azért, mert ez egy ünnepi évad és ünnepi koncertsorozat, ebbe aztán minden lesz, a romantikától az egészen modern kortárs művekig, pont azért, hogy megcsillantsák a kvalitásokat.
Függetlenül az év fordulótól azért mi minden évben igyekszünk nagyon változatosat mutatni magunkból, és tényleg minden évben van egy a kapella, legalább egy a kapella a 4 pásztibérletes hangversenyünk között, és igyekszünk.
Idén mennyi a kapella lesz? Mert itt az ünnepi koncert körúttal együtt.
Sok, mert ugye van egy olyan vállalásunk is, hogy 40 év, 2x40 koncert, 80 hangverseny, ami kamara formációkban történik, szinte minden nap valahol az ország nagyon sok pontján, mondhatjuk, hogy szinte minden vármegyében ott van a zenekarunk is, és az énekarunk is. Ez egyébként egy pár évvel ezelőtt ugyanígy volt, amikor a zenekar volt 100 éves, akkor ők hívtak meg minket, mármint az énekart, most mi hívtuk meg a Nemzeti Filharmonikus Zenekart, hogy legyenek partnereink ebben az ünnepi évadban, és nagy örömünkre szívesen teszik, és gyönyörű produkciók születnek. Tehát van egyszer 80 ilyen, képzelj el, és ezentúl éppen most jöttünk haza Felvidékről, ahol 2 akapella koncertet mutattunk be, egyet Galántán, egyet pedig Pozsonyban. A pásztibérlet második állomása lesz ez a nagyon kiemelt akapella, ami bemutatókból és tényleg különleges zenékből áll, és hát még a sor biztos nem fejeződött be ebben az évben sem, ami az akapellát illeti.
És hogy nézem itt a helyszíneket, azért a legfontosabb koncerthelyszínek benne vannak ebben a sorban, és itt most elnézést kérek mindenkitől, aki nem budapesti, de hogy ez azért a legfontosabb budapesti helyszínek is benne vannak, és nem csak a kiváló MIPA, a maga csoda koncerttermével, hanem hát a Pesti Vigadó, ami ugye egy ilyen klasszikus, régi koncerthely, valószínű, hogy vannak ennél jobb körülményeket adó koncerttermek, de hát azért a pesti közönségnek ez egy nagyon kedves helyszín, hogyne, ugyanúgy, mint a Zeneakadémia.
Hogyne.
Tehát ez a kettő azért azt hiszem, hogy kihagyhatatlan, és gondolom ezért is lépnek föl rendre ezeken a helyeken.
Igen, a pásztibérlet helyszíne, a Pesti Vigadó hozzátéve, hogy tényleg van egy sajátos atmoszférája, nagyon jól fogalmazta, ahogy a Zeneakadémiának is, és egyébként a MIPA-nak is az lett, ez kialakult, és mindegyiket nagyon szeretjük. De a Vigadót azért, mert a Pászti Bérlet hangversenyei itt kerülnek megrendezésre, az első kettőt ismertettem már, a harmadik lesz a legfényesebb, vagy talán a legfontosabb olyan szempontból, hogy ez lesz a központi 40. évfordulós koncert a zenekarral közösen. Ez egy oratórikus.
Tehát azt jelenti, hogy ez egy valami évfordulós napra esik pont?
Talán nem, de ekkor találtunk egy olyan időpontot, amikor a zenekar is ráér, amikor meg tudjuk valósítani ezt a nagyon szép programot, ami három oratóriumból áll. Az első fél időben két kicsi, Brahms Schicksalslied, Mendelssohn Hörmeinbitten című darabja, és itt most azért állok meg egy pillanatra, mert nagyon érdekes lesz, hogy az egyik darabba azokat a kollégákat is vendégül látjuk, vagy újra visszahívjuk énekelni, akik már vagy távoztak az együttesből, vagy nem énekelnek közöttünk. Magyarul ezt egy még nagyobb létszámmal fogjuk megszólaltatni, akik azokkal együtt, akik az együtteshez tartoztak valaha.
Tehát itt akár nyugdíjasokról is szó
van. Igen, így van. És a szünet után pedig felcsendül majd Mendelssohnnak egy hatalmas alkotása, a Lobgesang szimfónia.
Hát ez is egy nagyon izgalmas és szép produkció lesz, és hát most egy egyenként kiemelhetnénk, hiszen áprilisban is folytatódik még ez a 80 koncertes ünnepi hangversenysorozat, de az időnk az nagyon fogy, annyira, hogy mert tényleg csak egy néhány kérdésre van időnk, és én azt gondolom, hogy itt talán egy kicsit a jövőről is beszéljünk. A következő 10 évre milyen terveik vannak? Mit gondol, mi lesz a legfontosabb feladatuk?
Én azt gondolom, hogy ez az út, amit járunk, ez fontos irány, és talán ez ránk egy olyan nagy feladatot nyom, és hogyha számíthat ránk a budapesti közönség, és számíthat ránk a sok magyar zenekar, hogy ezt a missziót ezután is be kell, hogy töltsük, és hát én saját véleményemet mondva nagyon szeretném, hogyha a nemzetköziség, és hogy az ország határokon kívüli fellépéseknek a száma még tovább gazdagodhatna olyan helyszínekkel, ahová esetleg még eddig nem jutottunk el.
Igen, hallottam egy interjút, ahol kiemelte Londont. Ez személyes vágya, vagy egyébként Londonban koncertet adni, az úgy egyébként úgy általában minden zenésznek a vágya?
Hát nem feltétlenül csak London, lehet
az
Edinburgh-i fesztivál is akár.
Tehát, hogy
az Egyesült Királyságban még nem énekelt az együttes, más európai országban nagyon sok helyen már. Persze kimaradt, talán skandináv országokból is maradt ki, oda is jó lenne eljutni természetesen.
Ez mind múlik egyébként, tehát oda csak meghívásra lehet menni?
Meghívás útján lehet eljutni természetesen, vagy beugrással.
Például például elmúlt... nagy fesztiválra.
Igen, így van, de olyan is van, hogy egy együttes, aki repertoárián tart egy darabot, ami nagyon ritka, mondjuk egy Ligeti Requiem, és nagyon kevesen tudják elénekelni Európa szerte.
És Ligeti az Nagy-Britanniában azért egy kedvelt szerző.
Ott is, igen.
Ott is, jó, hát világos.
Franciaországban is, meg persze nagyon sok helyen a világban, de akkor ilyen esetben olyan együttest hívnak, aki tudja azt a darabot.
Ezért ilyenkor aztán próbálják Ligetit most rendszeresen.
Igen. De az elmúlt években volt egy Jörg Widmann darab is, amiben beugrással kerülhettünk a amszterdami Concertgebouwba, ami nagyon-nagyon szép pontja volt az együttes életének, és nagyon izgalmas volt, mert gyakorlatilag a bemutató előtt egy hónappal hívtak fel minket, hogy van egy együttes, akivel nem jött össze ez a koprodukció, és hogy be kell vállalnunk egy nagyon nehéz kortárs darabot, és akkor nagyon rövid idő alatt ezt meg kellett nekünk tanulni.
Hú, hát itt egyébként egy újabb beszélgetés indult el a fejembe, például az, hogy ez hogy dől el, hogy éppen kit hívnak föl ilyenkor? Nincs más, vagy pedig azért az ott van a koncertszervezők fejében, hogy hát itt van a Nemzeti Énekkar, illetve hát a filharmonikusok, ami egy olyan együttes, vagy olyan két együttes, amelyeket meg lehet terhelni, meg lehet kínálni egy ilyen felkéréssel, és biztos, hogy megugorják a lécet.
Igen, kapcsolatokon is múlik, ismeretség alapján is. Például az amszterdami beugrásunk az Vashegyi György főzeneigazgató úrnak köszönhető, de az is, hogy az együttesnek a híre, nimbusza és minősége minél több helyre eljusson, ez azon is múlik, hogy tényleg ezeken a nagyon fontos koncerthelyszíneken hogyan produkál az együttes, hogyan megy el a híre, hogyan lesz hívható, meghívható vendég ilyen sarkalatos pontokon és nagyszabású hangversenyekre.
Tehát akkor a következő évek koncertrepertoáriában lesznek olyan különleges művek és kivételes művek, amelyeket ritkán szólaltatnak meg, hogy még inkább felhívják magukra a figyelmet.
Én ezt nagyon szeretném, és érdekünk is természetesen, hogy valami olyan különlegeset mutassunk az alaprepertoáron túlon, és hogy azon túl, amit eddig mondhatom, tényleg nagyon sikeresen jártunk az együttessel együtt, ami még tágítja ezeket a határokat.
Hát legyen már ez a végszó, én kívánom, hogy minden ilyen típusú elképzelése és vágya teljesüljön, és további sikeres 10, 20, 30, 40 évet kívánok önnek és a zenekarnak is. Nagyon köszönöm Somos Csabának, a Nemzeti Énekkar igazgatójának, hogy elfogadta meghívásunkat. Kérem, tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek. Azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.